Nincs olyan, mint a Jesurun Istene, az egeken száguld segítségedre és fenségében a felhőkön. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez. A te segítséged pajzsa, és aki a te dicsőséged fegyvere. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, fennálló énekként énekeljük a 121. Zsoltárunk első és negyedik verseit. A 121. Zsoltár első és negyedik verseit az Úr megtartó kegyelméről, szeretetéről énekelünk. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg az Úr írott igéjét. Izsaiás könyve 43. részének első 4 verséből és a 10. verstől kezdődően a 21. versig terjedő szakaszból az ószövetségi profécia bátorítását, vigasztalását hallgassuk most az írott igén keresztül lelke által. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vízen mész át, veled vagyok, és a folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Váltságul adtam érted Egyiptomot, Kúst és Sebát adom helyetted. Mivel drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek, azért embereket adok helyetted. Ti vagytok tanúim, mondja az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre Isten, és utánam sem lesz soha. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én megmondtam is, elhoztam a szabadulást. Én hirdettem ki, nem valamely idegen Isten közöttetek, és ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Kezdettől fogva csak én vagyok, és nincs, aki kezemből kimentsen. Ha én cselekszem, kiváltoztathatná meg azt. Így szól az Úr, a megváltótok, Izrael szentje, ti értetek küldöttem el Bábelbe, leszállítom minnyájatokat, mint menekülőket a káldeusokkal együtt vidám hajóikban. Én vagyok az Úr, a ti szentetek, Izrael teremtője, királyotok. Így szól az Úr, aki utat készít a tengeren, és ösvényt a hatalmas vizeken, aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt, együtt hevernek ott, nem kelnek föl, kialudtak, elhambadtak, mint a gyertyabél. Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkodjatok a régebbi dolgokról. Íme, én újat cselekszem. most készül, hát nem tudjátok még? Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenben. A mező vaddjai dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában, folyóvizeket a kietlenben, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak alkottam, hogy hirdesse dicséretemet. Legyen az Úr áldása az ő igének hallásán, annak szívünkbe fogadásán, imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, téged, hogy te vagy az Isten. Te vagy az az isteni én vagyok, aki mindörökre áldandó, örökkivaló Isten, a Szent Háromság Isten. És áldunk téged, hogy amiről az ószövetségi profécia írt, Jézus Krisztusban kiteljesedett, beteljesedett, ezért mi atyánk téged, ő általa ismerhetünk, láthatunk. Szent lelked és igéd által pedig itt vagy velünk valósággal. Imádunk a csodáért, hogy velünk az Isten. Megvalljuk, Urunk, neked, nem mindig könnyű ezt hinnünk, amikor az élethelyzet, amikor a látható körülmények ez ellen beszélnek, bocsáss meg, amikor nem tudtunk benned bízni. Tudod, Urunk, hogy nem akarunk nélküled élni. Bocsáss meg, amikor mégis nem dicsőségedre tettünk dolgokat a múlt héten is akár. Bocsáss meg, amikor kételkedtünk bátorításodban. Szabadíts meg bennünket mindentől, ami hamisság, tisztátalanság. Köszönjük, Urunk, hogy most is újakat cselekszel. Mindenképpen új is meg bennünket, abban, amiben kell. Atyánk, most is azért jöttünk a gyülekezet közösségébe, ide a templomba, hogy imádjunk téged. Köszönjük ezt a nagy kiváltságot. Bűnösként, kegyelmet nyert bűnösként tisztelhetünk, hódolhatunk előtted, az Isten előtt. De tudod, Urunk, hogy vágyunk az Úr Jézus jelenlétére, a róla szóló evangéliumban, ma is hadd ragyogjon fel a szabadítás, a megtartatás igéje. Hadd lássuk Jézust. Munkád ezt lelked által, kérünk. Az ő nevéért. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Testvérek, énekeljük a 300. dicséretünket, énekeskönyvünk 300. dicséretét. Az Úr Jézusról énekelünk, aki megtart, szabadít. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. így helyünkön maradva fohászkodjunk. Áldunk azért, atyánk, hogy nem csak a földi életre, hanem az örök létre nézve is megtartó a mi Urunk Jézus. És köszönjük, hogy ő benne bízhatunk. Hálásak vagyunk, hogy a te megtartó kegyelmed ma is valóság. Te tudod, Urunk, hogy nem visszaélni akarunk a kegyelemmel, amikor azt mondjuk, hogy még hinni is segíts, elfogadni a te kegyelmedet, hanem szeretnénk a kegyelemből élni. Kérünk téged arra, hogy most is árasz ki ránk kegyelmedet. Hadd legyen elég. Amen. Református kalózunk mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszát olvasom a János evangéliuma 6. részéből, a 16. verstől a 21. versig. Istennek írott igéje is, ez alapján szóló ige hirdetés üzenete. Így szól, így hangzik tehát. Mikor pedig beesteledett, lementek a tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, elmentek a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még Jézus nem ment hozzájuk. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborgott. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beelveztek, meglátták Jézust, amint jár a tengeren, és a hajóhoz közeledik, és megrémültek. Ő pedig mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Be akarták azért őt venni a hajóba, de a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Ahogy az énekekben is énekelhettünk, Isten megtartó személye, jelleme Jézus Krisztusnak is a szabadítása, sokféle képpel ábrázolva, megérthető, szívünkbe zárható mai tanítványokként is. És így a tengeren járás története is, amiről Máté és Márk evangélista is írt, nem csak a szó fizikai, hanem a szó lelki értelmében is mindenképpen bátorítás lehet az Úr Jézus szabadítására nézve. Ezt azzal is szeretném érzékeltetni, hogy ide idézek egy angol ige magyarázó mondatát, ami nekem nagyon tanulságos lett, mikor a földi életútról úgy beszélt, mint hajóút, és a hajóutat így jellemezte, hogy Isten nem könnyű hajóutat ígért a követőinek, hanem biztos célba érkezést. Nem könnyű hajóutat, hanem biztos célba érkezést. A tanítványok is hallottuk, hogy viharos tengeren kellett, hogy haladjanak előre, Kapernaum felé, északnyugati irányba, de ők is célba érkeztek minden nehézség ellenére is. János evangélista érdekes módon nem is annyira a tengeri útnak a nehézségéről, háborgásáról akart részletesen beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan is értek célba. Csak ő jegyzi le az evangélisták közül itt a legvégén, hogy be akarták venni Jézust a hajóba, de azonnal ott voltak annál a partszakasznál, ahova utaztak. Fontos, hogy Jézussal értek a célba. A nagybetűs élet tengerén is ez fontos tudatosítani. Az igehirdetés üzenete erre fókuszál majd mindvégig. Három egyszerű gondolatban elemezzük ezt az ismerős történetet. Amikor Jézus még nincs ott, amikor megrémülnek, mert nem ismerik meg, vagy félreismerik, aztán amikor ott van Jézus, bízhatnak benne, és ez abban csúcsosodik ki, hogy célba érnek. Mert a lelki üzenetben is van, amikor látszólag nincs ott Jézus valahol az övével, de azért az ő jelenléte tudatában élünk akkor is, ma is. Ma is előfordulhat, megint hagyd mondjam így, a hívő életünk, akár közösség életünk során is, hogy az Úr Jézust nem ismerjük fel. Ami rosszabb, amikor félre ismerjük az adott helyzetekben, pedig ő ott van már jelenlétével, ezért is szól. És amikor megismerjük, akkor azonnal könnyebb benne bízni. És mit jelent az, hogy ma is a földi életutunkon minden célba érkezésnél elmondható a tanítvány számára, hogy az Úrral együtt érjünk a célba. Először tehát Jézus nem volt ott a szó fizikai értelmében a tanítványokkal, de mégis a jelenléte tudatában hajózhattak. Legalábbis az üzenetre nézve ezt kiemelhetjük, mert amikor a helyzet leírást itt visszaadja János, nem sok mindent ír le, de azt mindenképp megjegyzi, és még az ige alakokkal is érzékeltetni akarja, hogy ez a döntő, hogy már sötét lett, nagyon sötét, de Jézus még nem ment hozzájuk. Ha arra gondolunk, hogy Máté és Márk evangéliuma ekkora már leíratott, azt már olvashatták azok szerint leírt történetet. Tehát ez egyfajta visszatekintve megjegyzés. Visszatekintve nekünk is mindig könnyebb arra gondolni, hogy igen, amikor olyan állapotban voltam, de aztán az Úr jött, vagy átéreztem a jelenlétét. Ez a megjegyzés mindenképpen azt jelzi, hogy még ott vannak a tengeri úton, ami Márk szerint vesződés, a tengeren vesződve eveztek, de Jézus jelenléte tudata. Jézus ugyanis nem volt velük, hiszen amikor az 5000 csak férfi megvendégelése után királlyá akarják tenni, János úgy írja, hogy félrevonult és elvonult a hegyre. Márk és Máté jegyzi meg, hogy oda azért ment, hogy imádkozzék az atyával való szoros közösségben. János csak annyit ír, hogy a tanítványok tesznek valamit, a másik kettő megjegyzi, Jézus parancsára teszik. De a tanítvány szóban önmagában benne van, hogy amit a tanítvány tesz, az mindig a mesternek való engedelmesség része. Tehát az Úrnak engedelmeskedve elindulnak erre a bizonyos hajóútra, Kapernaum felé. És a helyzetük leírását szépen összegző, hogy beszállnak a hajóba, elindulnak. Arról is olvasunk, hogy a tengeren nagy szél támad, de ha figyeltük, János nem írja, hogy nehéz lett volna az utazásuk, vagy bármi nehézség a tengeren, csak leírja, hogy milyen a tenger, milyen a helyzet. Én a másik két evangélista leírása miatt akarom az üzenet miatt is természetesen kiemelni, hogy itt vesződés volt a tengeren. Csak János nem erre teszi a hangsúlyt. De hogy még inkább megértsük a célba érkezés hatalmas örömét, élményét, azért itt jegyezzük meg, hogy tényleg igaz az számunkra is, hogy Jézus követésében neki engedelmeskedve elindulunk egy úton, előttünk van a cél is, de útközben lehetnek kevésbé könnyű helyzetek, sőt kifejezetten nehéz helyzetek, akár még kudarcok is. Nem hagyhatom ki, hogy tegnap volt a középiskolásoknak a felvételi írásbeli. Hallogattam a rádióban, hogy hány ezren írták. Ma már nem csak az egyetemi főiskolai felvételére kell keményen készülni, hanem már ilyen időskorban is. És én tudom, hogy a gyülekezetben is vannak családok, akik izgulnak, hogy most sikeres lesz-e. És milyen szomorú lehet a család, hogyha esetleg a gyermek, illetve bocsánat, a fiatal úgy jött haza, hogy hát nem annyira sikerült az írásbeli. Ez egy nehézség. Pedig az Úr vezetését kérve látta meg a fiatal is, a szülők is, a család, hogy jó lenne abba az iskolába menni, de úgy tűnik, hogy nem nagyon lesz rá esély. Hogy lesz itt az egész kérdés? Ha meg sikerül a felvételi, akkor meg arra gondoljunk, hogy hát azt a néhány évet valahogy végig kell csinálni. Itt meg említsük meg, hogy egyetemi főiskolai fiataljaink most a vizsgai időszakban örvendeznek. Aki a pótvizsgai időszakban kezd örvendezni, annak kevésbé öröm, mert a professzor még egyszer akar velem találkozni. De ez is nehézség. Nem könnyű. De Jézus jelenléte tudatában. Még éppen fájó valami, akár fájó is lehet, de Jézus nem sokára jön. Ott is, akkor a szó fizikai értelmében, de a szó lelki értelmében nekünk ilyet nem is szabad mondani, hát Jézus mindig velünk van. Csak az a kérdés, hogy amikor látszólag a helyzet olyan, hogy akkor a Jézus jelenléte tudata. Mert egyébként a tanítvány és a mester abban az időben is emlékszünk, teljes életközösségben volt. Bár ma a pedagógusokkal kevésbé szeretnének együtt tölteni éjszakákat is, akár a diákok, de abban az időben Jézusra együtt aludtak a tanítványok együtt ettek, mindenük közös volt. Ha Jézus nem volt velük, az csak egy rövid ideig tartó időszak lehetett. Gondoljunk arra, amikor elküldi kettesével misszióba őket, és emlékszünk, így mondja, hogy elküldek benneteket juhokként a farkasok közé, tehát gondoljunk vele, hogy juhokként a farkasok közé, de nem az Úr nélkül mennek, fizikailag nem volt velük, de az Úrtól kapott erővel, hatalommal. És ránk ugyanígy igaz. Ha például a missziói küldetésünk családban, munkahelyen, iskolában zajlik, és a küldetés során van esetleg valami nehezebb élethelyzet, ott is igaz, az Úr jelenléte tudata. Hagy egyezzem meg, nem a hirdetésben kell akkor mondani, hogy a Greiser házaspár például az Úr kegyelméből megérkezett a hosszú repülőút után oda, ahova terveztek. 44 órás repülőút, és Isten különös ajándéka volt az is, hogy a gyermekek is jól viselték ezt a hosszú repülőutat. Nekik egy könnyebb életút rész volt, és az Úr megadta nekik ezt az örömet. De van, amikor nem könnyű. De Jézus jelenléte tudata. Mert hol volt Jézus? Többi evangéliumból tudjuk, tehát a hegyen imádkozik. Jézus nem nélkülük volt, csak most éppen nem volt velük. Azért is fontos ezt tudatosítani, mert a második gondolat oda cseng ki, hogy amikor megjön Jézus, akkor nem ismerik föl. És azért használom ezt a szót, hogy félre ismerik, mert ez a szó jobban visszaadja a lelki üzenetét ennek a szomorú eseménynek. Hiszen azért jobb lett volna ezt olvasni a történetben, nem? Hogy sötét van, fúj a szél, még az is lehetett volna itt írva, hogy vesződnek az evezéssel, és meglátják Jézust. És örvendeznek, most már a Mester is itt van. De nem erről van szó, hanem kiderül, hogy a Jézus meglátása tulajdonképpen bennük rettegést, rémületet és félelmet kelt. Teljesen furcsa, hiszen ők látták Jézust. A dicsőséges, feltámadott testben közöttük levő, nekik megjelenő Jézus nem volt mindig könnyű felismerni. Itt viszont az adott élethelyzetben meglátták őt, csak félreismerték, nem ismerték fel. De vajon miért nem ismerték fel? Van a Bibliában több olyan történet is, ahol nem mindig ismerik fel Istennek a jellemét, jelenlétét, munkáját. Mindenképp eszembe jutott Jób barátainak az esete, hiszen emlékszünk, hogy Jób mekkora hittel és hűséggel fogadja a tragédiát is akár az Isten kezéből. Ő hihetetlen erős hittel áll egy nagyon nehéz élethelyzetben, mert tudja, hogy itt az Úr. Sőt, áldja az Istent, imádja az Istent. Aztán jönnek a barátai, és elkezdenek beszélni Istenről, teljes mértékben hamisan, tulajdonképpen egy ismeretlen Istent mondanak el Jóbnak. A barátai teljesen félreismerték, tévesen beszéltek az Úrról, és emlékszünk, hogy Jóbot is azért ez kikezdte. Jób hite abszolút nem volt már annyira rendületlen erejű az Úrban. Még amikor a felesége mondta neki, hogy átkozz meg az Istent és hajj meg, ott is Jóbnak a válaszából látszik, hogy erős az Úrban. De a barátok, a hamis lelkigondozók egy téves Isten képpel súlykolják, és ez azért jobban valamit elindít. És mi is volt a barátok érvelése? Biztos azért vagy ilyen nehéz állapotban, mert vétkeztél és az Isten büntet. És testvérek, azért ez bennünket is mindig fenyeget, az kísértő biztos, hogy kihasználja ezt. Velem tette már többször is. Hogy valami nem úgy alakul, ahogy terveztük, a célba érés olyan lehetetlennek tűnik, még esetleg az is belefér ilyenkor az események képébe, hogy mi vétkeztünk is, vagy mulasztottunk, vagy tévedtünk valamiben, és most az Isten biztos büntet. Még ilyenkor a prédikáció is úgy szólhat, hogy azt halljuk ki belőle, hogy büntet az Isten. De hát itt a tanítványokról van szó. Az Úréiról. Az Ézsaiás könyve 40. részéből idéztük már többször is az Úr szavát, amikor elmondja népe érzéseit, de most újra ide kívánkozik. Én remélem, hogy ismerős lesz a mondat. Ézsaiás 40:27. Miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Azért olyan a mostani élethelyzet, mert nem gondol ügyemmel Istenem. Jézus nem volt ott a tanítványokkal, de a megjegyzés ott van. És még nem ment oda Jézus, de majd nem sokára odaér. Hogy ne gondolna az ügyemmel az Isten? A tanítványok látták az Úr Jézust lépdelni a tengeren, közeledni a hajóhoz, tehát nagyon közel volt, felismerhető volt, és arra gondoltak, hogy kizárt, hogy ez Jézus lehetne. Mert hát ez képtelenség. Meg se fordult a fejükbe, hogy ezért az Úr lépdelhet a tengeren. Nekem az olyan kedves lett, amikor utána nézve, a Jób könyve 9. részében van egy ilyen mondat Istenre vonatkozóan, és Jób mondja, a teremtő, mindenható, gondoskodó Istenről beszél, amikor ezt a kijelentést teszi, Jób 9.8. vers, aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. Ez egy gyönyörű költői kép természetesen, a tenger hullámain tapos. Isten teremtője a tengernek is, meg az egeknek, és neki nincs akadály. Az egeken szágult segítségedre, ezért is hangzott a köszöntés igéjében. Boldog lehetsz Izrael, boldog lehetsz Isten népe, mert van, aki véd téged. Ha kell, a tenger hullámain tapos. Jézus a szó legszorosabb értelmében taposott a tenger hullámain. A 77. Zsoltár írója a Zsoltár végén, a 20. versben beszél hasonlóképpen ilyen módon Istenről. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken. És itt utalás történik arra is, amikor Isten a népét kihozta Egyiptomból, vagy bevitte az ígéret földjére, Vöröstenger ketté vált, a Jordán kiszáradt, az egyik oldalon volt csak a víztömeg, a másik elfolyt. A lényeg, hogy szárazon mehettek át a tengeren és a folyón. Isten utat készített. Erre a fajta útkészítésre és isteni hatalomra utalt a már hallott Ézsaiás könyve 43. rész 16. verse is, amit most a Károli fordításból olvasok, Ézsaiás 43.16. Így szól az Úr, aki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt. A magyarban az ösvény, magyarban is az ösvény szó az ugye egy kicsit keskenyebb. Lehet, hogy csak egy valaki fél át. Hatalmas tenger, hatalmas vizek, de ott van a kis ösvény. Mert Isten utat készít. Jézus szempontjából neki nem kiszáradt a Genezáreti tó, vagy más szóval a Galileai tenger, hanem ő a tengeren járt. Neki is ott volt az ellenszél, ő is a viharban, a hullámok, háborgása közben, de lépdelt. Ugyanaz a helyzet, amiben a tanítványok is voltak a hajóban, ő úrként a tengeren járva. Tehát a tanítványok, akik ismerték az Ószövetséget, ők ismerték az Ószövetség Istenét, és tudták, hogy Jézus kicsoda. Csak nem biztos, hogy hitték. Emlékszünk, János az evangéliumában így ott a végén, Isten lelkétől vezetve, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ez a higgyétek úgy is magyarázható, vagy fordítható, hogy továbbra is higgyétek, vagy most is higgyétek, amikor éppen olyan hihetetlennek tűnik ez. Az egész Szentírás fényében, ha Jézusra nézünk, a nem könnyű hajó úton tapasztalhatjuk az ő jelenlétét, nem ismerjük félre, tudjuk, hogy ott van. Mivel a tanítványok úgy jártak, ahogy, ezért olyan kedves a történet folytatása, hogy Jézus szól hozzájuk, és azt mondja, én vagyok, ne féljetek. Ezt akarja kiemelni. János így jegyezte le a történetben. Nem olyan régen keresztelőn is, meg prédikációban is hangzott a másik evangélium fényében ennek az én vagyok kijelentésnek a örömhíre. Én most csak emlékeztető idehozom újra. Az én vagyok, hangsúlyozható úgy is, hogy én vagyok, vagy úgy is, hogy én vagyok, és hangsúlyozható egybe, én vagyok. Ez a legutolsó János evangéliumában nagyon sokat szerepel. az én vagyok, amikor az énen van a hangsúly, akkor az Úr Jézus személyére. Hogy ott van. Ő az, aki ott van. Az én vagyok, nem szüntem meg létezni. Lehet, hogy fizikailag nincs ott, vagy fizikailag furcsának tűnik, amit látnak, de ő az, és ő ott van. Az én vagyok pedig az isteni én vagyok, a vagyok, aki vagyokból jön, az ószövetségi kijelentés alapján. A szövetségi hűséget megtartó Isten népe iránt, és nem csak létezése, hanem az ő jelenléte. Tipikusan az ő közelléte. Amikor ott van, hogy én vagyok, akkor az isteni személy, aki Jézus esetében minden tudó, hiszen a hegyen látta, a sötétség elnére látta a tanítványait, ahogy vesződnek az evezéssel. Mindenható volt a tengeren járásban is látszik. Kicsoda ez az Isten? Kicsoda Jézus? A tanítványok csodálkoznak is Márk evangéliuma szerint a végén. És az ő szerető jelenléte személye, hogy megy az övéihez, megy a hajó felé, mert ott akar lenni az övéikkel most már fizikailag is. Az isteni én vagyok. És mikor azt mondja, hogy ne féljetek, akkor nem a vihartól ne féljetek, mert attól nem féltek a jánosi leírás szerint, hanem Jézustól féltek. Elhangzik az én vagyok, hogy ő kicsoda, az ő egész lényére vonatkozóan, ne féljetek tőlem. Azt gondolom, hogy ez különösen akkor fontos, amikor számunkra az élet nem könnyű élethelyzeteiben, a hajóút viharosabb időszakaiban, amikor kérdéses, hogy lesz-e cél, célba érés, és ott van mellette, hogy mert én valamit nem úgy tettem, hogy kellett volna, és ott van a bűntudat, a lelkismert furdalás, az elrontott élet lehetősége akár, és ott van mellette az, hogy én vagyok, ne félj, ne féljetek. Minden kudarc, mulasztás, tévedés, bűn ellenére Jézus az övéi célba viszi. És itt kell kiemelni az evangélium magvát, lényegét, hogy János jegyzi le azt, hogy Jézus nem csak a mostani tengerejárás történetében, hanem az egész megváltó mű tekintetében elvégzett mindent. Elvégeztetett. Mert kimondta, már a főpapi imádságában is ott nagy csütörtök estéjén, atyám, én mindent elvégeztem. Ott van az övéivel, az isteni én vagyok, jelen van, ő van jelen, nem szűnt meg létezni, még ha mondja is Isten népe, hogy elfeledkezett rólam talán, ott van, és mindent elvégez. Mert nem csak a földi életünkre, hanem az örök életre nézve kellett Jézusnak jelen lenni, ott lenni. És itt hagyj jegyezzem meg, hogy János a Getsemáné kerti jelenetből nem az Úr Jézus háromszori imádságát jegyzi le, hanem azt a történetet, hogy hogyan védi a tanítványait az ellenségtől. Kétszer is elhangzik az én vagyok. Először elhangzik isteni hatalmával, az ellenség hátrahőköl, Júdás is ott van az ellenség között, hátrahőköl, nem tudnak semmit csinálni, csak összeesnek. A második én vagyokból már kihagyta az isteni hatalmát, megkötözhették, de azt mondta, ha engem akartok elfogni, engem kerestek őket, engedjétek el. A tanítványoknak nem kellett a keresztre menni. Ott a tanítvány és a mester életközössége nem lehetett, mert ott csak a mesternek kellett ott lenni. A megváltó műnél a tanítványért is történt a megváltás. És az isteni én vagyok ott a Getsemáné kertben is jelzi, hogy kicsoda Jézus. Számára nem volt mencsvár, nem volt szabadulás, de így lehet a tengerenjárás története is számunkra mindenképp üzenetté. Milyennek ismerted meg Jézust, amikor nem volt könnyű az élethelyzeted? Ha félre ismerted, ez az ige azt hirdeti, Jézus neked is, nekünk is szól, én vagyok, ne féljetek tőlem. A végén pedig ott van, hogy János hangsúlyozása szerint a leírás tartalmára nézve Jézus csodája a célba érkezéssel valósult meg. Márk és Máté azt jegyzi le, hogy Jézust bevették a hajóba, és lecsendesedett a vihar, a szél és a tenger. Máté még azt is leírta, hogy előtte Péter szintén járhatott a vizen. Ennyire Isten Jézus. János azonban azt akarta kiemelni, azt a mozzanatot akarta megragadni, hogy a tanítványok szívében, amikor már megismerik az Urat, én vagyok, és tudják, hogy ő az, és ott van az a gondolat, hogy akkor jöjjön az Úr, hívjuk be, hogy itt legyen velünk a hajóban. Szükség nem lenne rá, mert hát Jézus ott van a vizen, tehát ő járhat, nem kell hajó, hogy a vizen utazzon, de hívjuk be a hajóba. És a másik két evangélista leírja, hogy be is lépett a hajóba, csak János annyira azt akarja kiemelni, hogy a célba érkezésen van a hangsúly az üzenet csodájánál, hogy leírja, hogy mit gondolnak a tanítványok, azt, hogy mi történt, azt most nem írja le, hanem azt mondja, hogy szinte Jézus be se léphetett a hajóba, mert már ott voltak a partnál. Egy pillanat alatt ott voltak. Aki a vizen jár, valahogy a tír idő dolgában így rendelkezik, hogy azonnal célba érnek. Mindenképpen hadd emeljem ki, hogy János szerint a csodának a végbe menetele itt történik igazából. Célba érni az Úrral. Az üzenetben eddig azért is kellett beszélni, amiről beszéltem, hogy jelezze az Úr lelke nekünk, hogy amikor még viharos a tenger, az életünk tengere, amikor még úgy tűnik, hogy mintha nem lenne itt az Úr, még mindig olyan nehéz, akkor még nincs célba érés, akkor még az Úr jelenléte, tudata, a belévetett bizalom, de ott van az Úr. De az üzenetnek a nagy csodája, hogy célba érsz. Most még nem tudod, hogy hogyan, de biztos, mert az Úrral ott a cél. A jelenlevő Úr nagy csodája, az ő hatalma abban mutatkozik meg, hogy elérték a partot. És a parton, a földön állva, vagy a hajót lehorgonyozva, lehet vihar, lehet hatalmas hullámészél, az már teljesen mindegy, mert célba értünk. A szárazföldön azonban nincs tenger és nincs hullám. Útközben lehet, nem könnyű életutat ígért hajóutat az Isten, hanem biztos célba érkezést. És itt a példákat lehetne sorolni, de inkább hagyd kérdezzem, hogy számodra mostanában mi az a cél, amit magad elé kitűztél, illetve az Úr tűzött ki, mert a tanítvány az Úrnek engedelmeskedve tűzi ki a célokat. Amit az Úr a szívedre helyezett, eléd adott, és itt lehetnek egyszerűbb dolgok és nagy kérdések. Tényleg a középiskolásoknak, egyetem vagy főiskolásoknak ez a vizsgai időszak, a felvételi, ez egy elég nagy cél. És amikor végig kell haladni az egyetemen, a középiskolán, közben sok minden történik, de azért sikerülni szokott, végig megyünk. Visszatekintve sokkal könnyebb már örülni annak, hogy milyen volt az a nehézség. Visszatekintve a nehéz vizsgai időszak is más beállításba kerül már. Ez az ige abban akar bátorítani, hogy még benne vagyunk talán a nehezebb helyzetben, de már a cél felől közelítsük meg, mert Jézussal ott vagyunk a célban. Még tanulni kell, még lesznek dolgok talán, de a biztos célba érkezés örömével. Ha a házasságra, vagy a családra, gyermeknevelésre gondolunk, milyen nagy ajándék, amikor valaki az Úrtól kapott társat ismeri meg, vagy amikor az Úr megadja, hogy végre megszülethet a gyermek, és nagyon nehéz, amikor esetleg egyedül kell lenni, vagy nem születik meg a gyermek. És hogy lesz most? Ott is a cél, az Úrra a célba érkezés békéjével, örömével. A gyermeketnél azért hagyj egyezzem meg, mert hát ez tény, hogy olyan aranyos a kisgyermek, és nem az a cél, hogy kamasz legyen, bár néha az a kérdés, hogy a kamasz gyermek érzi, hogy mintha a szülei másképp is elkednének, és néha viharos a kamaszkor, de annak is általában vége szokott lenni, jobb, ha előbb. De a cél, hogy a gyermekem akkor is felnő, lehet, hogy most éppen nem jár még hitben, de majd, mert Uram, én rád nézek. A munkahely, a nyugdíjba menetel kérdésénél is. Az Úr akarata, terve szerint is látni a cél bizonyosságát. És a betegséget is említsük meg, főleg, hogyha az halálos kor. Olyan fontos kimondani, hogy mi nem a véget várjuk, hanem mi az Úr Jézust várjuk, aki célba visz. Vagy meggyógyít, vagy eljön, vagy ha nem jön el, akkor meg magához hívja az övéit. És ez nem vég, hanem ez a cél. Mert amikor Jézus az övéi hajó útját látja, akkor mindig érzékeltetni akarja, hogy én vagyok, veled vagyok, itt vagyok. És vissza cél felé. Segítsen az Úr bennünket abban, testvérek, hogy ennek a reménységében éljünk. Ez az utolsó gondolat nem csak hit, hanem reménység is. Van, amikor várni kell az Úrra talán, úgy tűnik, de ő ott lesz, ott van, és célba visz. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő, mondja a Kárli fordítás, teljesíti. És a példabeszédek könyve 16. része mai napra kijelölt ószövetségi szakasz, és nézzük meg, hogy hányféle módon beszél bátorítólag arról, hogy az emberi, a hívő emberi gondolatok, tervek, tettek, hogy alakulnak, de végső soron mindig az Úr irányít, tervez, és végbe visz mindent. Minden teremtett az Úr a maga céljára, mondja a 4. versben. Segítsen az Úr bennünket ilyennek látni őt. Ezek pedig azért irattak le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és ezt hívén életetek legyen az ő nevében. A tengerenjárás története is erről a Jézus Krisztusról beszél, nem csak földi, hanem örök életre nézve. Amikor énekeljük most majd a 265. számú dicséretünk 6. és 7. versét, ami ott a Zsoltárok könyve idézetének énekformába öntött gyönyörű költői kifejezése, figyeljünk, hogy ő benne bízhatunk, és ő megcselekszi végre nekünk azt, ami jó. Mert Jézus Krisztus nekünk is megtartó és szabadító Úr. 265. számú dicséret, 6. és 7. versét énekeljük. Csendes imádsággal folytassuk. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézusban jelentetted ki magad, és köszönjük ezt a csodát, az én vagyok kijelentés minden lelki üzenetét számunkra is. Áldunk téged, hogy az Úr Jézus velünk is személyesen, és mint közösséggel is foglalkozik, törődik. Köszönjük, amikor csodát tesz, ha arra van szükség, vagy egyszerűen a hétköznapok során tapasztalhatjuk a csendes csodákat. Áldunk azért, Urunk, hogy lelked által és igéd által erősítesz a hitre. Bocsáss meg, Urunk, amikor kis hitűek voltunk, bocsáss meg, amikor félreismertük az Urat, de áldunk téged, hogy a te igéd fényében láthatjuk őt annak, aki. Kérünk téged, hogy segíts meg a felvételire készülő diákokat, a vizsgázó fiatalokat. Urunk, ebben a számukra mindenképpen fontos időszakban hagyd merjenek ők is benned bízni családtagjaikkal együtt. Köszönjük, Urunk, hogy te adod a sikert is, de azt is köszönjük, Urunk, hogy a kudarc idején megmutatod, hogy mi a terved. Kérünk téged betegeinkért. Segíts nekik hordozni a betegség testi, lelki terhét is akár, az elég kegyelem erejével. És könyörgünk azokért, Urunk, akik valóban halálos betegek, lássanak téged, Urunk. Köszönjük neked, hogy te a föld és az örök életre nézve egyaránt szabadítót adtál Jézusban. De, Urunk, mi hittel imádkozunk gyógyulásért. Gyászoló testvéreinek is ad vigasztalásodat, kérünk. Hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus feltámadásával igazolta, hogy legyőzhetett a halál is. Kérünk téged, segíts így hordanunk ezzel a reménységgel a gyászterhét. Könyörülj meg a Kárpátalján élő magyarokon, az ukrán népen, meg az orosz népen. Urunk, annyi az igazságtalanság, a gonoszság, azt kérjük, teremts ott békességet. Aki Kárpátalján a tiéd, segíts nekik hitben élni, megélni ezt a nehéz időszakot. Vezetőinek is kérünk, te adjál bölcsességet a kormányzásban. Addulunk, hogy minél többen közülük is hitből tegyék, amit tesznek. Tanítsd őket alázatra, vezesd őket kegyelmedből. Most a csendben elmondott imádságainkat is hallgass meg, kérünk az Úr Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 602. számú éneket az énekgyűjteményünkből kikereshetjük, vagy pedig a falról figyeljük a szövegét. 602. számú énekünk, a Krisztus népe, mint hajó az idők tengerén. Figyeljük majd, hogy a refrénben az Úr Jézus jelenlétéről, velünk létéről énekelünk újra meg újra. Énekeljük hittel, Jézusra tekintő örvendezéssel.
Thank you.
kérjük az Úr áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak téged. Amen.